11. rész. Fullánkok. Kedveseim, a bajt ismerjük már mi eléggé. Egykor öröm lesz tán gondolni ezekre. Vergilius. Ha igaz, hogy 4444 aprólékosan korismert betegség az embert, mondhatom, van dolgunk elég. Agybajaink korokozói leginkább embertársainktól származnak. Szókkal, tettel, pillantással, testjelekkel és kimondatlan gondolataikkal is betegítjük egymást. Óriás bacillusok, halálvírusok, rákfenék egymás ellenségei, miközben legalább 2 évezred óta a világ szeretetről papolunk. Magában füstölgött, mert néhány szavas érdeklődő levelére megint nem hozott választ a villámposta. Hittérítőnek Afrikába szerződött ismerősétől kapta a hírt, hogy Jencinek külön teniszpálya jár abban a közép-keleti országban, ahová amerikai számítógépes cége küldte. Ez akkor derült ki, amikor vezetői rosszalásáért védekeznie kellett, amiért időnként átengedte a pályát a rabszolgálainak. Mit rohadtak fel Jenci hibájául? Talán csak az, hogy nem ismeri a kasztrendszert, az emberek nem csak keleten szokásos osztályozását, csoportokba sorolását. Ez persze nem lehet igaz, mert hiszen mi mindenki, ő is legalább valamiféle minőségi kategóriákba, skatujákba sorolja ismerőseit és barátait. Éppen ez volt az oka annak, hogy a Jenciről felhorgató gondolataiban nem tudott megbékélni vele. Nem értette, hogy régi munkatársi kapcsolatukat felelevelenítő elektromos leveleire nem válaszol. A számítógépes üzenet semmiben sem hasonlítható azokhoz a régi postaküldeményekhez, amelyeket a városon kívül lakó, a nemzeti többséghez tartozó, a hatalom megbízható, tehát túlbuzgó postásai, a címzettek magyar nevétől undorodva, fényes nappal a szamos hídról a vízbe szórtak, vagy a bükki erdőbe temettek a foguk között mozdult dühös káromkodások közepette. A villámlevelet a címzet egyetlen kattintással a szemétkosárba lökheti. Ha így tett Jenci, megbizonyára ezt tette, akkor bizony tévedett, hiszen egyelőre vagy örökre kizárta őt barátai sorból. Félreértés. A félreértést tisztázni kell, motoszkált benne a sugallat, és újabb leveleket küldött, és a távoli gép visszajelzéséből megtudta, hogy levele megérkezett. Duzzog. Mit kezdjen az ember egy duzzogó hőssel, aki egykor Lajos volt, és most valamiért Jenci névre hallgat? De miért hallgat? Meggyőződését, amely szerint nem Jencinek, hanem saját magának van oka a sértődésre, a hittérítőt makacságával hitte. Ha Jenci ezt belátná, neki is könnyebb volna, rádöbbenhetne, hogy barátságuk nélkül ő is kevesebb, hiszen nincsenek olyan sokan körülötte olyanok, akik nagyra becsülésük mellett apró hibáit is a szemébe mondják. Például a szétszórtságát és az ebből eredő befejezetlenségeit. Jenci valóságos kultusz csinált abból, hogy lakásában, művészi rendetlenségben és összeviszoságban nyitott vagy papírcetlikkel jelzett könyvek hónapi kupacokban hevertek, melyekhez hozzányúlni senkinek sem volt szabad. A különféle művekben talált idézetek felhasználását aztán a végtelenségig halasztotta, eltervezett dolgozatai nagy részét rendbe félve hagyta, könyvei csak akkor kerültek vissza a polcokra, amikor elköltözött és új életet kezdett egy másik városban, vagy egy másik nő lakásán. Boldog természetűnek születtem. Nem szóltam, mert nem szólhattam Jenci különcködéseért. De amikor halogató módszerét a segítségére alakult csoportra is kiterjesztette, figyelmeztette, lekapta, aztán nyilvánosan is bírálta. Az idősebb munkatárs jogán. Egyszer Jenci javaslatára öttagú csoporttal bő hetet töltöttek egy vidéki kisváros iskolai életének szociológiai felmérésével. Kérdőíveztek, mély interjúkat készítettek, éjszakában nyúló megfeszített munkával. A munka összegezése természetesen a kezdeményezőre, Jencire maradt. Dolgozatával sohasem készült el. Okát ennek nem indokolta, inkább csak érzékeltette, hogy a valóságos helyzet ismertetését amúgy is tiltotta volna a hatalom, széleszembe pedig nem érdemes fésülni. Egy másik alkalommal, amikor lelkes diákok másfél éves gyűjtőmunkája ment füstbe a kezén, és ennek kapcsán Jenci a diákok szorgalmát hiányolva, ezt a sajtóban is szóvá téve, a maga húzavonáiról pedig elfelejtett szólni, nos, ekkor maga is tollat ragadott. Írását, amelyben a diákok védelmében az értelmiségiek felelősségét a Jenci példáján firtatta, meglepően szívesen fogadta a helyi napilap szolgálatos, felfelé alázatos, lefelé kivagyiskodó szerkesztője. Jenci keserűen nyelt egyet, nem fogadhatta jó szívvel a barátinak akadt figyelmeztetést, mert éppen akkor oszlott végletesen kettőbe a körülöttük szigorodó világ. A hatalmat kiszolgálók és az ellenállók között mélységes űrt átongott. A hatalom emberei és az ellenállók zárták soraikat, a csoporton belül egymás hibáit nem illethette rosszul, mindkét oldalon virágzott a klikszelle. Utálta ezt. Nem hitte, hogy nyíltságával árthat a hatalom elnyomásában gyötrődőknek, hiszen éppen arra biztatta őket, hogy buldogok módjára egymás figyelmeztetve, javítva, segítve, kitartásra küldjenek. Jenci főnöke egy színházi előadás szünetében félrehívta, és fejcsóválva kérdezte, hogy miért bántja szegény Jencit. Elég más baja is van, keserget az aprótermetű neves filozófus, akinek bátorságát egy a vegyes házasságokról írt szociográfiai riportjával többször is próbára tette. Amikor harmadszor is szerkesztőségi íróasztalára került az írása, a főnök szótlanul felugrott székéről, és pulyka vörösen, köszönés nélkül távozott az egymás szorgalmasan figyelő és kitartóan jelentgető munkatársai köréből. Akkoriban Jencit ismét buzgón figyelte velük, végül rábírták, hogy a saját érdekében, német származásával indokolva kérelmezze kitelepedést. Megígérték neki, hogy gyorsított eljárásra rövid időn belül elhagyhatja az országot. A gyorsított eljárás második évében, miután családjával mindenüket felérték, féltett könyveit barátaira bízva, táskában a könyvek leltárával jelentkezett az utolsó ellenőrzése. A belügyisek már nem nyaggatták különféle a barátait és munkatársait illető kérdésekkel, de kipakoltatták vele a táskáját és nyomban elkobozták könyveinek listáját. Ma sem értem, hogy miért éppen reám gyanakodott Jenci. Akkoriban minden áttelepülő ismerősömet többször felkerestem, segítettem nekik a csomagolásban, a kipekedésben, hogy könyveimből néhányat magukkal vigyenek az anyaországba, ahonnan barátaim segítségével postán juttattam mindegy 500 magyar nyelvű kézikönyvet éjszakra menekül gyermekeimnek. 2600 kötetnyi könyvtáramat már fiatalkoromtól örökségnek szántam, mi mást adhattam volna azokban az ínséges időkben. Jenci nem vállalhatta a könyveimet, mert a magáit sem vihette magával, persze, hogy tudtam könyveinek listájáról, hiszen megmutatta azt a terjedelmes leltár. Elutazás előtt még találkoztam vele. Szemrehányan mondta, hogy a könyvlistáról senki másnak, csak nekem szólt, nekem mutatta meg a táskáját, tehát én árulhattam el. Hebegtem valamit. Szúros szemekkel nézett rám, a vér arcomba szökött. Jenci, ezt nem gondoltad komolyan? Próbáltam belátásra bírni. Nem találok rá más magyarázatot. Mit tehettem? fogadkoztam volna, hogy ilyen nem tehettem, nem szokásom, nem vagyok atom embere. Két évtizednyi ismeretségünk alatt talán volt alkalma meggyőzni az ellenkezőjéről. Tudhatta, hogy a hatalmon lévőkkel való gyakori kapcsolataink kényszerűségből adódtak, ez nem jelenti azt, hogy szolgálatukba szegődtünk. Hányszor elkísértem Jencit fővárosi fogadásokra, a nyugati követségek embereivel folytatott angol nyelvű társalgását csodáltam, az ilyen alkalmakról kötelességünk lett volna írásbeli beszámolót készíteni. Hányszor segítettük egymást szélsőségesen valós kollégáink ellenében? Az egyik éves központi elemzéskor a meghökkentés véget pártkönyvemet is az asztalra dobtam védelmébe. Minek képzel engem? Később haragom csillapodott, próbáltam megérteni, hogy akkor mindannyian szorongatott helyzetünkben elkerülhetetlenül egymásra, egymás ellen is gyanakodtunk. A belügy módszerei közé tartozott kételkedés szintene az emberek között. Kihallgatásokon nekem is fennhangon hirdették. Mi mindent tudunk, előttünk nincs titok. Bevallásod csak arra jó, hogy ráébredj, rossz útra tértél. Javíts helyzetedet, állj mellénk, és mi megbocsátjuk tévedésédet. Mindezekről akkor nem volt alkalmam beszélni, de reméltem, hogy később átgondolja a történteket, és bocsánatot kér el, ha a markodott következtetéséért. Amikor eszébe jutott Jenci, mindig végig görgette fájdalom gubancait magában. Idegesen állapította meg, hogy úgy viselkedik, mint akinek védekeznie kellene. Hiába próbálta meggyőzni magát arról, hogy mások vele szembe támadt kételyét eloszlatni semmi szükség. Minden tisztázásra való próbálkozásával további gyanút ébrezget. Jobb belátásra csak is azok juthatnak, akiket miután a gyanú megégetett, sebük gyógyulásával józanul újra átgondolják a történteket, és a hibáztatott viselkedését vizsgálva az eltelt időben bizalmatlanságokat enyhíteni képesek. Jencsivel szembeni kételkedésének hullánkját két évtizede hordja magával. Tisztázni, kibeszélni a dolgot nem volt alkalmunk. Régen az átjárhatatlan határok, a változások után pedig a nincstelenség szorítja különböző pályákra őket. Ismét az internettel próbálkozott néhányszor. Aztán arra gondolt, hogy nem sok értelme van a dolognak. Csak hogy a keserűség a történet fölött időnként levegő emlékezetből fakadó rossz érzés gyógyíthatatlan betegségként a becsületét rágja, öli, nyomorítja testét lehet. A megértés hiánya emberpusztító méregé sűrűsödik benne. A vélt ellenséget, a hibást kizárja életéből az ember. Vadember koromban olyan fénytelen volt bennem az indulat, hogy rikácsolva rárontottam arra, akit ellenségemnek hittem, és átharaptam a torkát. Később bunkommal leütöttem, lándzsámmal átdöftem, kardommal leszúrtam, puskámmal lelőttem, forgópisztolyommal csípőből ledurrantottam, mérgezett hajtűmmel megszúrtam, vagy az italába mérget kevertem, szitává lőttem golyószórommal, feljelentettem a hatalom elleni szervezkedését, kocsiával, házával, hivatával együtt küldtem a levegőbe, kinyirattam bérgyilkosokkal, elakasztottam az utcán, letaszítottam valamely felhőkarcolóból, hegycsúcsról, toronyból. Mostanában pedig magam raggatott bombákkal lopozom közelébe, mert annyira gyűlölöm, hogy megsemmisítését magamat is megölöm. Fogad fogért. Szemet szemét. Magamért mást. Mást is. Mindenkit. Vesszen az ellenségünk. Vesszen a világ. Az én világom is. Vesszen, ha a bizalom, akár a tiszta levegő rohamosan fogy, és csak tehetetlenül hápunk hiányától. Megdőlni látszanak a farkas természetéről ismertek. Az ember farkas mi voltáról nincs okunk ételket. De a szót értő állatok között is a legkiválóbbak csodákra képesek. Nem feltétlenül kell egymás agyába lékeléssel behatolnunk, hogy elfogadható gondolatainknak pihentető ágyat vessünk. Az emberi kozmosz egyedeinek keringése közben a kapcsolattartás, az időnkénti rendkívül kellemes egyesülés eddig elég célirányosan hasznosnak bizonyult. Zavaros gondolatai között turkálva hitte, hogy nem csak Jencivel, hanem mindenki mással, például Lajossal, aki rosszat gondol felőle, kapcsolatot kell tartania, szint kell vallaniuk, és meghallgatásra kell találniuk az utolsó szó jogát. A világ egyre tágul és egyre átláthatóbb. Az élet búvárokkal tele feneketlen tiszta tó. Süt a nap, nehogy szomorú légy. Az opera pénztárának ablaka előtt sorban álltak az emberek. Egy vagy több papírlapot vékony cetlit tartottak a kezükben, hogy amikor sorra kerülnek, beadhassák a pénztár ablakon. Kálmán készségesen átvette a papírlapokat, amelyben belépési nyilatkozott címmel, a jelentkező foglalkozásának és lakóinak feltüntetésével, annak az egymondatos fogadalomnak a szövege állott, amelyet a diktatúra megdöntése utáni napon a Magyar Szövetség szervezési csoportjának felelősségként septében fogalmazott, és ismételten közzétett a helyi labban. Magyarságunkat tudatosan vállaló emberekből kell pártot alakítanunk kisebbségi jogaink megszerzése érdekében. Nem követhetjük a két világháború közötti magyar pártot, miszerint összeszámlálás nélkül minden erdélyi magyar tagjának tart. Alulról kell építkeznünk, valóságos összefogással szolgáltjuk legfőbb célunkat, megmaradásunknak így teremtettünk biztos alapot, jelentette ki a színház igazgatójának szervezőkkel tele irodájában. Már az első napon ott volt közöttük a magyar művelődés minden időkben kitartóan szolgáló öregje, aki jó hiszeműsége miatt a hatalom politikusai és a hatalom ellen feszülők is rég leírtak. De most is tettekre készen állott, a belépési nyilatkozat első fogalmazmányába egyféle az ideglenes kormánnyal szembeni hűség nyilatkozatot javasolt, amit persze az előre nem látható fejlemények miatt a megjelenés előtt ki kellett húzni a szövegből. Egy az addigi közéletben kevésbé ismert nevű szociológus nyíltan azt ajánlotta az öreg harcosnak, hogy vonuljon vissza, maradjon a háttérbe. Erre az öreg az új idők várományosának nevezte magát, és sértődötten jogaira hivatkozott. Egyike volt a rendszerváltozás utáni indított új napilap első számában megjelentetett programnyilatkozat szerkesztőinek. Neve másokkal szemben nem tudta nélkül szerepelt az aláírók között. Másnap az öreg valóban otthon maradt, de egyetemi hallgató unokáját arra biztatta, alakítson magyar ifjúsági szervezetet. Ez megtörtént, és a Magyar Szövetség tagsága is gyorsan gyarapodott. A szervezők 27 tagú csoportja a színház előcsarnokában tartotta a taktoborzást elősegítő megbeszéléseit. Néhány lelkes ember legfőbb gondja a hatalom kiszolgálóinak kirekesztése volt. Egy lelkes ügyvéd kijelentette, hogy vagy ő, vagy az öreg harcos. Gyűlöletbeszédére Kálmán grotesz túlzásra ragadtatta magát, azt javasoltak, hogy lőjék le az öreget. Az ügyvéd nem értette a viccet, kijelentette, hogy mindenképpen Kálmán mellett vállal a szervezési munkát a szövetségben. Legalább 20 000 tagra van szükségünk, mondta plébános Löring, a közfelkiáltással megválasztott ideglenes elnök. 100 000-nél többen leszünk a megyében, fogadkozott Kálmán, és hála a gyorsan megújuló helyi labban indulott toborzó rovatának, napokig özönöltek az érdeklődők a színház előtti térre, sorban álltak az újságból kivágott belépési nyilatkozatokkal az emberek. Külvárosi idős munkás ember dugta be a saját és szomszédai nyilatkozatát a pénztárablakon. Ne haragudjon, de meg kell kérdeznem, kinek adtam át a nyilatkozatainkat. Kopasz Kálmán a neve. Nem tudom, ha mond magának valamit ez a név. Pál Farkassal felváltva álltuk ezt a munkát. Érdekes, gondolkodott el az öreg. Jó 40 évvel ezelőtt ugyancsak Kopasz Kálmánnál iratkoztam fel a Magyar Népi Szövetségbe. Kálmán elmosődött. Az apám lehetett. Örömére szolgál majd, ha elmondom, hogy nevem még most is ismerős. Tiszteltetem, és jó egészséget kívánok neki. Magának, szólt Kálmán, és a papíról kétszer elolvasta az öreg nevét, hogy emlékezzen rá, hiszen az apja biztosan megkéri majd. A szervezők felosztották maguk között a megyét és a város lakómegyeireit, hogy mindenütt szervezetet alakítsanak. Kálmára az első januári vasárnap az az egyik szamosmenti kisváros jutott, ahová Trabantján könnyedén eljuthatott. Templomozás után a helyi fűtetlen kultúrházban gyűltek össze a magyarok népes sereggel. Eufórikus hangulatban választottak maguknak vezetőséget. Kálmán Kóskáról egyik könyvét vitte magával, és a lelkészeket hasonlóan lelkesítő passzust olvasott fel a Kiátszó című röpiratából. Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk. Aztán a teendőkről szólva a helyi könyvtárból számított magyar nyelvű könyvek pótlására az egyházi segítséggel létesítendő magyar könyvtár létrehozását ajánlotta a jelenlők figyelmébe. Magyar irodát is nyithattak az anyaországból kapott felszerelésekkel, gépírók is jelentkeztek. Csontig átvázva, de elégedetten ült vissza Trabantjába. Valóságosan is lázas napok következtek. Tüdőgyulladását lábon húzta egy darabig. Akkor esett ágynak, amikor egykori pártitkárának cikkét olvasta, és a változásokra gyorsan köpenyek forgatásra válaszoló szerkesztők fővárosi lapjába. A Klik szellemben egymást védők lapjának választott főnöke az a közismerten belügyi szolgálatban edzett ember volt, aki a legfelső vezető által két évtizedig támogatott főszerkesztőjének káderesi tisztjéből akarnokként emelkedett a lap élére. A cég négyhasábos címében a szerkesztők a szemétdombjelzőt ragasztották a Kálmán nevéhez, mert egyik írásában lelkiismereti vizsgálatra invitálta a sajtómunkatársait, és a javításra való többszöri felszólítás ellenére a hatalmat gátlástalanul ajnározó néhány főszerkesztő nevét törpességük szemléltetéseképpen nem átallott a kicsi betűvel írni. Miután összeszedte magát, megkereste az elnököt. Kérdezte Lőrinc elé tartva lapot. Őm, bólintott kényszerezetten Lőrinc. Megvédtek néhányan, de ti, akik jól ismertek, nem szóltatok. Nem szolgattam rá a bizalmatokra? Lőrinc kényelmetlen helyzetét mutató arcot vágott. Mit tehetnénk? Te is tudod, hogy a cikk aláírója magát átmenteni óhajtó pártaktivista. Hagyjátok, hogy rágalmazzon? Sajtószabadságot? Kálmán tudta, hogy hiába kéri egykor és új munkatársait, ismerőit, azok nem hajlandó pártjára állni, mert tudják, ők is megkaphatják a magukét, most mindenkit, aki él és mozog, megrágalmazhatnak, lekommunistázhatnak, mert a közvélemény bűnbakot keres, és ha valakire rárontanak, akár a vadállatok a vérszagra, csaholva, vicsorítva, a többiek is rávetik magukat. Az egynapi gondolkodási idő után újra szólt Lőrincnek. Bejelentette, hogy a ráhordott lágalmakkal nem vállalhatja tovább a szövetség szervezését, visszavonul. Egy fiatalabb kollégáját ajánlotta maga helyett. Néhányszor még elment a színházi előcsarnokban tartott megbeszélésekre, hogy segítsen a szervezésben kijelölt feladatok számunk kérésében, aztán megkeseredett beteg nyugdíjas napjainak szótlan morzsolgatásába kezdett. Kettősségét maga előtt sem titkolhatta. Időnként arra ébredt, hogy ő magában magával beszél. Szól magához, és valaki felel. Ő az. Éjszaka felébred, lámpát kapcsol, körülnéz, keresi önmagát. Most már majdnem bizonyos abban, hogy Iker. Egy a testvérével. Ez csak úgy lehetséges, ha az anyja Ikreket szült. Vele együtt egy másikat. Aki ő maga. Végül is van ebben valami megnyugtató, nem lesz szüksége arra, hogy génmanipulációkkal hasonmását elkészítsék. Amikor úgy érezte, hogy embertelenedik, hitvány szószegővé, semmire kellő hazudozóvá, és puszta állattá lesz, jó testvére elmosődött benne. De nem egyszer, amikor jó embernek mondták, dicsétek szerítséget, és ámulták sokoldalú tudását, elképzelt lelkének méne, a másik téne, a rosszassága kajánul vigyorgott. Élete ilyen formán valamiféle örökös állatszosbá volt, ahol maszkiát tetszés szerint váltogathatta. Ez olykor kellemes volt. Tetszelgett maga is mások előtt, de józan pillanataiban nem feledhette a belé oltott kényszerűséget, hogy mindúttalan igazi önmagát kell, hogy keresse. A fiút vagy a lányt? Az 1842. bekezdésben nőnek gondolta magát. Asszonynak, aki a férfi lovagolóval élvez igazán az életet, két Didier kék hajszálerekkel díszített puha körte, feneken nem hiába valóan ringó masina, mosolya anyás, bőrének illata bódító. Két műszakban keresi örökös fogyókurájához a kétszersült kenyeret, a világ legnagyobb telefongyárában, a futószalag meghatározatlan pontján felügyel valamit, és valamire mindegyre ráteszi nőjesen kicsi kesztyűs kezét, érzékien megnyom vagy megszorít, beillesz vagy odéptól műtyöröket, amelyek a legkevésbé sem érdeklik. Munka után bevásárol, hazaring, eszik valamit, nézi a tévét vagy moziba megy. Középkornak hiszi magát. Elvált. Egyetlen gyermekét, aki saját képére teremtett, egy 8 hónapig talpig becsületes embernek hitt férfi kellemes közreműködésével egyedül tanítatta, egyetemi diplomáig hajszolta, tőle telhető legnagyobb szigorúság. Azóta is büszkén meséli kollégáinak, hogy lánya tanár, természetrajzot tanít egy kisvárosban, és vadházasságban él egy bajuszkás buszsofőrrel, aki minden nap a mennyekbe viszi. Unokáját, ha lesz, nincs szárnyékában gondozni, mert végre ő is élni akar. Tanulni valamit, mindegy, hogy mit, talán számítástechnikát és angol nyelvet, talán talpmasszázs vagy akupunktúrát. De azért a világért sem változtatna a munkahelyet, ahonnan a lehető leghamarabb nyugdíjba szeretne menni, hogy összeutazhassa a világot, legalább annyit lásson belőle, amennyire majd spórolt pénzéből teli. Szeretőt tart. Idős férfit, aki havonként látogatja egy távoli városból. Megegyezésük szerint sohasem fognak házasodni. Mindketten bíznak a különélésben, amelynek előnyeit lelkesen bizonygatták egymásnak, mértékletes telefonbeszélgetéseik alkalmával. Mindketten bevándorlók, beszélik a befogadó ország nyelvét, tudatában vannak annak, hogy a társadalmi rangléta a legalsó fokáról életük végéig fennem már nem léphetnek. Dolgoztak takarítóként, konyhai mindenesként, ápolóként. Csorgonyálú tolószékükben bambán maguk elé bámul félkegyelműekkel sétáltak a városban, és alkalmi munkában füvet nyittak, ablakmosást is vállaltak, ami külön-külön lakáshoz jutottak, berendezkedtek, és azzal ámíthatták maguk, hogy a szülőhazájuknál gazdagabb ország polgári életének megfelelő életet élnek. Meg sem fordult a fejükben, hogy időszámításuk előtti őseikhöz hasonlóan rabszolgasorban tengődnek, mivel hogy minden időben a jóléti társadalmak rabszolgák nélkül nem működnek, nem virágozhatnak. Az ilyen országok jólétéhez tartozik, hogy minden alantas munkát rabszolgák végeznek. Hajdanán a győztesek láncra fűzve hajtották városaikba, földjeikre és hálószobáikba a szolgákat. Mostanában a szorosabb kötés érdekében némi pénzzel nagylelkű ébére helyettesítik a láncokat. Ezek a rabók maguktól özönölnek a kétkezi munkások a civilizációkra büszke népek szolgálatát. hogy felváltsák a helyieket a futószalagok mellett, és hogy patyolattisztára takarítsák utcáikat, irodáikat, elmosogassák szennyes edényeiket, ügyeik a könnyelműek árván hagyott gyerekei, vezessék a kényelmes buszaikat, kertészkedjenek a pompás világba, sétáltassák és etessék hosszú életre kárhoztatott felmenőiket azok kutyáival együtt, mossák a tehetetlenségig vének szaros fenekét, engedelmesek legyenek az ágyban, és mindenben kielégítsék a jólétben elfajzottak nemi vágyait. Ehhez nem kell ismerniük a befogadó nemzetek nyelvét, kultúráját. Megtarthatják saját szokásaikat, nem muszáj rögtön változtatniuk ruházatukon, gyakorolhatják vallásukat. Második vagy harmadik generációk szorgalmasai aztán beházasodhatnak az őslakos családokba, friss vérrel gazdagíthatják a rabszolgatartók családfáit, ha pedig kissé meggazdagodva visszatérnek szüleik földjére, a jóléti államokban elsajátítottak alapján koldusszegény őseik, ugyancsak koldusszegény leszármazottaiból, rokonaik közül alkalmazhatnak maguknak szolgákat, és népük megváltójának képében tetszeleghetnek, mint haláli. Nevezzük Karolinának, megkettőző ténye miatt Karinnak is azt a középkorú nőt, aki a befogadó országban minimális fizetése, amolyan virtuális láncként a helyhez köti, és lánca szorításán csak azzal enyhíthet, hogy időnként hazalátogat szülőföldjére, ahol pénztárcája miatt felnéznek rá, és ilyenkor úgy érzi, lett belőle valaki, vitte valamire. A Karin név azért találó, mert jelzi hősünk igyekezetét, hogy ne csak külcsidében, hanem nevével is beleolvadjon a befogadó ország őshonosai közé. Különben becsületes neve Kató. Szerető és hasonlóképpen ilyen formán képzelte problémamentes életét. A nevét a könnyebb illeszkedés miatt Karla, változtató Kázmér, a középkorúak szeretetének őszinte kifejezésével, gyermektelenségéből eredő ellenállhatatlan nevelési hajlamának engedve, nem csak az ágyban akart egyre többet az érdekesebb és érdekesebbet Karolinától és Karintól, hanem a hétköznapi élet szürke dolgaiban is. Szerette, amikor az asszony Karinként szelíd odaadása lehetetlen pozíciókra is hajlandó volt az ágyban, és lenyűgözően közönséges a férfi testen teljes hatalmat követelő Karolinként, amikor tűzi játékos úthengerként dübörgött alantasán, hogy élvezete csúcsára jusson. Az élet habzsoló pillanataik szüneteiben elégtétellel gondoltak vissza arra, hogy túl vannak a bevándorlóknak kiáros anyargatásokon, amikor mindenütt kihasználták, lenézték és félreállították őket. Akkor leginkább azokat a pofonokat érezték a legfájdalmasabbnak, amelyeket lassan gyarapodó ismeretségi körükben a saját fajtájuktól kaptak. A már beilleszkedett magyarok előszeretettel kihasználták, kizsákmányolták, a saját érdekükben önző módon visszaszorították az újonnan érkezőket, miközben mindegyre önzetlen segélynyújtásukról biztosították őket. Annak a magyar származású milliómos nőnek, akitől a legnagyobb megaláztatást elszenvedték, két tömbháza volt az egyik stockholmi sugárúton. Toronyház első emeleti lakásában, külön szobában, mennyezetig érő polcokon tartott az élete folyamán összevásárolt festményeket. Ő maga többnyire abban a 12 emeletes pengeblokkban élt, ahogy gyenge elmejű fiának és nővérének külön-külön volt gazdagon berendezett lakás. Gazdagságához képest regénybe illően fukar volt. Többnyire fekete munkából élő lengyeleket foglalkoztatott, akik lakásait takarították, tengerparti nyaralóját gondozták, a svéd állam által a mozgáskorlátozottnak biztosított előtt kihasználva a fia nevére részletekre vásárolt rendkívül olcsó és sok korszerű gépkocsi között feltűnő szegényes ladát vezett. Legyen az idősödő nő neve Veronika, testvére Erzsike, fia pedig Péter. Kázmér is Kató az egyik a Veronika szolgálatából kiöregedett erdélyi ismerősük közvetítésével került a milliómos nő szolgálatába. Feltételezésük szerint az öreg egyéb szolgáltatások mellett rendszeresen kurta is a menopauzás kedélyváltoztatások csapongásaitól szenvedő Veronikát, és valószínűleg maradandó nyomokat hagyott annak egyre szűkülő lelki világába, mert a későbbiekben is nagy hatása volt az asszonyra, aki időnként tanácskérés okán kopogtatott lakás ajtaján. Az öreg a világtól visszavonulóban átmenetileg 18 évvel fiatalabb feleségével, egy gazdag svéd múlt század előn aprólékosa, de divatja múltan berendezett szülői házában húzta meg magát, amit a tulajdonos érzelmi okokból sem lakni, sem eladni nem volt hajlandó, és arra gondolt, hogy a kiszemelt népes bevándorlott család majd rendbe tartja. Az öreg családja igyekezett belakni a hatalmas házat, és ennek látható nyoma is volt, mert néhány hónap után minden a fejtetén állt a bevándorlók gyűjtési mániájának elhatalmasodása miatt. Ők is, akár a többi szegény országból menekült, naponta nem csak elcsodálkoztak a tömérdek kukába került alig használt ruhanemű, műanyagba csomagolt vasaltingek, pulóverek, farmerek és lábberik, a különféle megunt bútorok, tévék, rádiók és számítógépek meg hűtőszekrények láttán, hanem amit lehetett hazacipeltek és telerakták a ház pincéjét, padlását, rend a szobákat. Az öreg többnyire komótosan cigarettázott az üvegezett verandán, és Veronikát rendre lebeszélte arról, hogy addigi szolgáltatásaira számítson. Minden alkalomkor, amikor Veronika hol belenyugvása, hol pedig önzésétől elvakultan durcásan visszaült autójába, a soros lengyel sofőr mellé, az öreg riadt képet vágott, mint aki önkéntelenül és gyilkosság szemtanújává vált. Gyilkosság történik minden pillanatban, gondolta szűkölve, miután felkiáltói elé szeretett volna válni. És engem gyilkolnak. Feleségesen figyelt már rá, levette róla a gondját. Arra várt, hogy nagykorúsodó gyermekei a saját lábukra álljanak, és új életet kezdhesse valamely új férfi oldalán az új hazába. Veronika egyébként maga is a férjét gyilkolta. Apránként tette ezt ki, és gyönyörűen. Férje magasrangú amerikai tiszt, aki másfél évtizede elhagyta, de akitől hivatalosan sosem vált el. Európai szolgálatban, a NATO vezérkarában dolgozott, Veronika nem követte, mert a svédországi szociális körülmények különféle, máshol nem tapasztalható előnyöket biztosítottak félkegyelmű fia gondozására. Férjéről sem jót, sem rosszat nem mondott. Időnként a közeli temető elhagyott részén kinézett magának egy elhanyagolt sírt, ahol virágot tett, ahol rövid időre képzelt özvegyasszony szerepében tetszelgett, hogy lelki terhétől megkönnyebbülten távozzon a saját magától érdekesnek gondolt, valójában csupa látszattevékenységgel zsúfolt hétköznapi életébe. Kázmér és Kati két friss csirkéből hatalmas csirkepaprikást készített a Péter konyháján. A ruhanyos galuskákkal tele gőzölgött állat a konyhaasztal mellé letelepedett, mohosságukat cseppet sem palásoló anya és fia elé tették, és elégedetten figyelték a házi kosztra kihelyezettek izzadtan ragyogó arcát. Tálaljanak magunknak is, szólt kegyesen Veronika, és odébb tolta az asztalon azt a vízzel félített cseréptálat, amelyben Péter elmaradhatatlan pipájának tartalmát piszkálta kéjesen. Elteszem, mondta készségesnek mutatkozva, de nyomatékkal Kázmér. Péter orángután hangon riadtan nyögött egyet, és megszeppenve figyelte, amit Kázmér az ablak melletti kis asztalkára teszi, az undorítóan büdös tálat. A tányérján tornyosuló paprikás láttán megvigasztalódva, aztán csámcsogva zabált. Kázmér és Kati nem annyira a maguk főztjétől, hanem inkább Péter csömörletes étkezésétől húzódozva ültek asztalhoz. Az elektromos tűzszer nagy fazékban főtt a krumpli. Mire eltüntették a csirkepaprikást, Veronika ujjával kinyalogatta a csillogó fémlábosból a maradi tejfölös paprikás mártást, készíthették a vacsorára tervezett krumplisnudit. Veronika ott állt a hátuk mögött, és kéjesen figyelt, mint aki szeretné ellopni ennek az egyszerű paraszti ételnek a készítési módját. Angyalbögyöre, mondta Kázmér a nudli szapora sodrása közben. Székességben ez a neve. Amelyik pedig nagyra sikerül, Kázmér, szólt Kati rosszalóan. De Kázmér, mint a kezéből kiszökött tányér után tehetetlenül bámuló mosogató, vigyorogva folytat. Ha már olyan nagyra nőtt, akkor Isten fasz a neve. Érdekes, mondta Veronika rezdüléstelen arccal, és úgy döntött, hogy már az első főzésből kóstolott ki. Péter jócskán habozott. Habzó szájjal kibonta azt a mások által is érthető egyetlen szót, amit 30-valahány esztendő alatt megtanult. Jaj! Határozott igenlésének bizonyításául disznókat megszégyenítő falatozásba kezdett. Egy óra leforgása alatt elfogyott a prézlisnudli is. Veronika másnap reggel 9-re rendelte Kázmért. A felesége nem kell, hogy jöjjön, mondta parancsolóan. Aztán egész napi munkájukért kettőjüknek 100 koronát adott, azzal indokolva a fősségét, hogy ebédet is kaptak. Veronika írtozott a falba szerelt bankautomatáktól. Másnap a Valhalla végén az egykori konditor céklábájú cukrászelé vezényelt a Kázmér vezette ladát, kávéval kínálta a sofőrt, ami nála a kedveskedés jele volt. De Kázmér a tegnapi evére gondolva nem kért belőle. Veronika kávéjához papírzacskóval rétes süteményeket kért, és bankkártyájáról valamely felkerekített összegi pénzt is kapott. A bevásárló központban Veronika az unatkozó úrhölgyet játszotta, mindenféle vacakot vásárolt, aztán felháborodva rikácsolt az üzletvezetőjét, mert nem talált valami apróságot. Hazafelé a kocsiban, pofátlanul kíváncsiskodva alaposan kikérdezte Kázmért a nőkkel való eddig kapcsolatairól, aztán olvasottságát fitoktatva, Krúdi álmos könnyéből idézte. A legrosszabb álomban is van valami jó, és egyik friss, egzotikus álmának aprólékos elbeszélésébe kezdett. Valamely, mondta szigorúan Kázmér. Mi az, hogy valamely? Kérdezte ingerülten Veronika. Az idézet egész pontosan így szól. A legrosszabb álomban is van valamely jó, mondta fölényes mosolyából burkolozva Kázmér. Ugyanis, folytatta Fokhegyről, ettől annyira összetévezhetetlenül krúd is. Veronika csöndben maradt és felnézett a férfira. Az álom csak ruha nélkül szép, megérthető, élvezhető, mint a gyöngy a kagylóban. Minden nőben van legalább egy gyöngyszem, amely néha csak álmában merül fel a tengerfenékről. Kázmér kihasználva a semmiből előbukkanó szellemi fölényét, tagoltan és férfiasan, gúnyosan idézte az írót. Veronika hirtelen elhatározással toronyházához vitette magát, és megmutatta Kázmérnek festménygyűjteményét. Rendezni kéne, leltározni, maga úgy tűnik tanult ember. Kázmér körbesétált a szobában, a különféle nagyságú festményekkel tömötten rakott polcok között. Nagy munka. Nem csak összeírni, hanem szerzők szerint osztályozni is kellene. Nem ártana némi könyvtári kutató munkával kideríteni a festmények alkotónak kilétét. Szóval alapos, szép munkára gondolt? Hát persze, jegyezte meg sértve Veronika, mert beszélgetésüket más irányba kívánta fordítani. Tudta, hogy nem magamutogatással, Hervadobájának felfedésével ért célt, se színű szoknyájában, lapos sarkú piszkos fekete cipőjében, nyűt viharkabátjában, és elmaradhatatlan, aránytalanul nagy és kopott bőrtáskájával olyan volt, mint egy jómódú hajléktalan, aki több hete nem járt fürdőszobába. Mindenért megfizette, mondta keményen, amikor újra a kocsiban ültek, mert addig életében mindent, amit kívánt, sikerült megvásárolni. Kázmér a kocsira figyelt. A magyar utakon előkelő, de itt ha pucosabb és márka nevét is titkoló Lada elhanyagolt állapotban volt. A karbantartásától húzódózó mundénymunkás sofőrök legkisebb gondja volt, hogy valamit is javítsanak rajta. A jobb hátsó ajtó beragadt, az önműködő ablakhúzó nem működött, a motorban az olajszint a megengedett alatt állott, a gyújtás akadozott. Az egyik forgalmas útkereszteződésben három nélkül maradt a kocsi, és mind a csökönyös szamár megbicsaklott és megállt. Kétszer váltott zöldre a közlekedési lámpa, amit Kázmér dühös szitkozódás közepette kimozdíthatta a kocsit helyéből. A motor akadozása miatt ötkölődve folytatták útjukat. Valami komoly angol márkájú kocsit veszek, mondta Veronika, hogy a kellemetlen helyzet fagyos levegőjét megtörje. Már kinéztem magamnak, ezüst színűt választok, és ezt a kocsit magának adom. Jó lesz, Kázmér? Kázmér, akinek hazájában trabantja volt, és Ladánál jobbat még álmában sem képzelt magának, pillanatra elkapta a lelkesedés. Tényleg? A szomszéd tömbház parkolójában látott egy hasonló, számítása szerint apró javítással üzembe hozható Ladát, amelyen feliat hirdette, hogy olcsón eladó. Megérdeklődte, hogy a gépkocsi gazdája sokalta az 500 koronát, amennyiért az autótemetőbe szállítanak kocskaságát. Arra gondolt, hogy még vár egy kicsit, közben gyűl a pénze, és aztán néhány százasért megkaparintja a kocsit, fuseráló, bevándorló barátai segítsége pedig kijavíthatja szerény álmai ne továbbját. Amikor Kázmér Veronikára pillantott, rögtön megbánta újongásnak is beillő csodálkozását. Igyekezett tartósítani a nő ígéretét. Éppen ideje volna kicserélni ezt az elhanyagolt kocsit, nem bírja már sokáig. A következő napon a főváros peremén egy kisebb temetőbe kormányozta Kázmér a kiszámíthatatlan működő kocsi. Miközben Veronika és nővére két csatyancsokor virággal eltűntek a sírok között, Kázmér a motorházban vizsgálódott, lebontotta az akkumulátor fedeli. A sav piszkos zuzmaraként teljesen eltette a két pólust. Megtisztította az akkumulátor, pótolta a motorolaját. Úgy forgolott a kocsi körül, mintha az már is a sajátja volna. A jobb hátsó ajtót javította, amikor Veronika és Erzsika felbukantak a temető sétányon. Menjünk, sürgette Veronika. Kázmér ideglenesen visszaadta a kocsi ajtó lebontott belső felé, sietve papírtörlőt szakított, kezet törölt, és minden idegszálával Veronika irányítására figyelve a tengerben nyúló félszigetre vezette, a most már kifogástalanul működő kocsit. Hatalmas, a tengerből kiemelkedő sziklaféltömb hátán állt a Veronika nyaralója. A derékig érő fémkapu két bazaltoszlopának tetején lámpák. A bejárat mellett néhány kocsinak elegendő aszfaltozott parkolóhely. Az északi országokban bőségesen található szürke bazaltörleménnyel borított út olyan tiszta volt, mintha az útépítők azt tapadták volna át a tulajdonossának. Az út két oldalán üdes zöld bokrok és magasba törő fenyő. A jobbra kanyarodó út végén derült ki, hogy több száz méter kerületű nyaraló egyetlen a tengerből kiemelkedő óriási, nagyjából sima felületű sziklára épült. A tájba simuló háromszintes épület terasza 30-40 méter magasba nyúlt a tenger fölé. A sziklába vált alaksorban a szaunához, a tornateremhez és a raktárhelyiségekhez a csigalépcsőn kívül felvonulva lehetett eljutni. Mindhárman átöltöztek, Kázmér és Veronika kertészkedtek, Erzsik az épületben takarított. Kázmér először a kocsiban felhalmozott 14 zsák földet cipelte fel a kertbe, és Veronika utasítása szerint elterítette a földet a csupasz jókora sziklát. Évek óta hordom ide a kerti földet, magyarázta Veronika, hogy kierőszakolja Kázmér dicséretét. Miközben különféle bokrokat és virágokat ültettek a friss földbe, Kázmér a növények árcéduláiról kiszámította, hogy a földdel együtt aznap mindegy másfél ezer koronánál nagyobb értékkel gazdagították a kacsalábon forgó nyaralót. Jóval többe került ez, mint amennyit Kati havonta költött élelmezésükre. A kert öntözéséhez bekapcsolták a szivattyút, amely több száz méter mélyről a szikra alól emelt a vizet a kertbe. Az alapos öntözés után munkájuk végeztével Kázmér körülményeskedő gondossággal összetekerte a több mint 10 méteres műanyagcsövet, és a szauna felé indult tisztálkodni. Veronika utána szólt, hogy a szaunát most nem működteti, a vízzel pedig spóroljon, mert sokba kerül a szivattyúzás, és a vízlelőhelyi hozama is a kisebb a kelleténél. Erzsike a mosolygósan hallgatott nők fajtájához tartozott, Veronika döntését nem kommentálta. A nyaroló hűtőszekrényében talált régi konzervekből májpástétomos és halas szendvicseket készített Kázmérnak, hogy jó indulatát meggyerje. Vasárnap volt. Erzsike ezen a napon jótékonysági mániáját gyakorolta. 10-12 tönnyire narancsból álló gyümölcsomaggal felkereste a közeli kórházat, ahol királynői tartásban kegyes mosolyal átadta ajándéket a találomra kiválasztott betegeknek. Kázmér szövetségessének tekintette Erzsikét, hazafele ugyancsak rálépett a gázra, hogy idejében eljutassanak a kórházba. Veronika, mielőtt önpáza előtt kiszállt volna a kocsiból, hidegen megjegyezte. Kázmér, azt hiszem, ez a kocsi még mindenben megfelel nekünk. Majd még meggondolom, mikor veszek újat. Aztán fagyos arckifejezéssel egy százassal fizette ki Kázmér egész napi munkáját. Kázmér másnap nem jelent meg a megbeszélt időben Veronikánál. Veronika ismételt telefonhívásaira, Kati színlelt sajnálattal mondta, hogy Kázmér más elfoglaltsága miatt sajnos nem ér rá, hogy szolgálatába álljon. Később svédországi letelepedésük iratainak intézésekor nem volt nehéz névváltoztatásukról is papírt szerezniük. Karin akkoriban 90 éves svéd matrónák fenekét mosta a lakásukhoz közeli öregek otthonába. Otthon sem tudott másról beszélni, mint munkatársairól, akik mindegyre egymásra állították a munkát, örökösen panaszkodtak a folytonosan csengető, mozgásképtelen, szerintük túlápolt öregekre. A világon talán legmagasabb élet megért svéd aggasztjának gondozását többnyire bevándorlók végre. Egyik-másik kedves öreg halálával az undok természetű, követelőző, élnappal folytonosan semmiségét is csöngető idősek nehezen kibírható különcködéseikkel olykor az ideig összeomlás határaig kényszerítették a jobb sorsra, értelmesebb munkára érdemes és tanulmányok alapján is nagyobb megbecsülést érdemlő alkalmazottakat. Karin átmeneti időre vállalta ezt a munkát, amelytől mind a légypapíron megpihent bogár alig szabadulhat. Próbálta többféle váltásban, éjszakaiban is a különféle kiképzéseket tűzett 5 hónapos szünetek közbeiktatásával kibírni ezt a munkát, de csak az lett a vége, hogy otthonát elhanyagolta, pihenő napjain órákig limonádi műsorokat nézett a tévében, és hozzászokott a mértéktelen alváshoz. Az, hogy egyre inkább kart is elhanyagolta, mert nem talált különösen felfrissítő örömöt együttlétükben, annak tulajdonította, hogy közeledett a nők nehezen viselt változásának korához. Mire otthagyta az öregek otthonát, és egy ismerőse ajánlásával beállt a hirtelen fellendülő telefongyár futószalagja mellé, Már késő volt, nem tudott változtatni életmódját. Beiratkozom számítógépes tanfolyamra, és angolul is tanulok, folytatkozott néhány szor kar szemrehányásait elhárítva. De képtelen volt lerázni a rátelepedett lustaságot. Amióta ebben az országban élünk, semmit sem változtat, mondta őszinte önvallomásként, mint a szent, akinek maga fejlik, hajlik a keze. Ha Karl a később bátrabb önvizsgálatot tartott, ha mélyebben magába nézett, sajnálkozva beismerte, hogy Karin nagy igazságok megfogalmazója. Bizony alig változtunk valamit. Nem olvastunk, nem tanultunk. A Magyar Egyesületből kimaradtunk a folytonos civakodás, a magukat hősnek kikiáltó megcsontosodott bűnbakot az emigránsok körében is kereső, a mindentudó Schuster politikusok habzosszájú akarnokságaiért. Kimaradtunk az istentisztelek folyamatosan folyatkozó nyájából is, mert bajainkon, ahogyan egy idősebb asszony ige hirdetés utáni kávézás közben találóan bevallotta, már az imádkozás sem segít. A befogadó ország népek egyesen megtűr, de a mi szomszédolásaink, rokonlátogatásaink és közösségi együttléteink meleg emberi hangulatához képest fagyos minden velük való minden találkozásunk. Itt valóban nagyon szép, a nemzeti lobó színéhez hasonló a kék az ég, de ugyan a rikító az emberi kicsinyességből áradó sárga irigység is. Az itteni életben tapasztalható nyugodtság tökéletlenségnek tűnik, és mi szívesen átvettük a nálunk lustálkodásnak minősíthető életmódot. Gyorsabb észjárásunkkal, cselekvőkészségünket, a célirányosságunkat szolgáló szókimondásunkat, nyíltságunkat, lényegre törő, tömör fogalmazásmódunkat elhánytuk, mind a vedlődő juhak a gyapjukat. És mivel nem találjuk régi magunkat az új hazában, helyünket sem lejjük, lefolytott tábortűz vagyunk, amelyen befelé folyó könnyeinktől nedves, életre való tüzelőanyagaink csípős füstje bántja a környezetünkben élők szemét. Ritkultak, lassan elmaradoztak karlátogatásai Karinnál. Mindkettőjüknek több időre volt szüksége az, hogy magukat ellássák, megadták magukat az öregedésre járó különféle apró valós és képzelt betegségeknek. Nem tudták, de naponta tapasztalták, hogy magányukban egyre utálatosabbá válik az élet. János prosztatás panaszai miatt szakrendelésre küldte a kerületi orvos a lázáretbe. A megfontoltságáról híres és a külföldre szegődött orvosait nehezen nélkülöző svéd kórház olyan temposan dolgozott, hogy János betegségének észlelése után csak mindegy 2 hónapra léphetett a szakorvosi rendelőbe. Akadozó vizelését addig egykori gyógyszerszegény szülőhazájában az egyik román orvos tanácsának engedelmeskedve gyógyította. Otthon egy álló esztendei titokzatos hőemelkedésével küzdött. Minden reggel 37,6-ot mutatott a hőmérő. Este eltűnt a láza. Valami rákos daganatom lehet, gondolta. Végigjárt a klinikákat, egy hétre különféle vérvizsgálatokra befektették a járványkórházba. Semmi. Láza makacsul kitartott. A szomszédban lakó fiatal ember viselőhíz egy belgyógyászként sietett segítség. Tudja mi? Nem érje! Ajánlotta biztatóan mosolyog. Megfogadta a tanácsot. Hónappal később kíváncsiságának engedve hóna alá fogta a lázmérőt. 3-szor is megmérte. 36,6 volt mindannyiszor. Néhány napig folytatta a mérést. Egy üveg konyakot vitt a fiatal orvosnak. Megmondtam, szólt röhögve a fiatal ember, és elárulta, hogy módszerét már másokon is kipróbálta, mert egyre inkább szükséges, és jó az, ha a felfordult időkben a dolgokat közönyösséggel és érdektelenséggel kezelik az emberek. A kifogástalanul felszerelt svéd kórházban ennek ellenkezője tapasztalta. A váróban keresztbevén szólította a nővér, és részletesen elmagyarázta, hogy miért kell a lehető legtöbb folyadékot innia. Kis asztalkám állna és narancslével tele üvegkancsok álltak. Papír pohárból addig töltött belőlük, amíg úgy érezte, hogy a torkáig tele lett a sok lével. Összeszorított lábakkal várta, hogy hívják. Ajtók nyíltak, csukódtak, fehér köpenyesek sürgölöttek. Fél óra múlva, amikor a WC felé indult, megjelent a nővér, mosolyogva bevezett a rendelőbe, és felszólította, hogy pisiljen. Ilyetten körbejárott a tekintetét, a slicénél babrált egy darabig, de csak miután a nővér által mögött elhúzta a választó függönyt, és kiment a szobából, csak akkor volt képes az elébe rakott fémvázat műanyag tartályba csorgatni. Aztán újra váróteremben olvasgathatott egy darabig, miután újra vízelésre kötelezték, és a két alkalommal termelteket lemérve kikövetkeztethették, mekkora mennyiségű lappangó vizelet maradt a húcsfolyagjába. A végeredményekkel együtt került aztán a szakorvos elé. Otello, villant át az agyán, amikor a 2 méter magas szurok fekete orvos fehéres szürke tenyerét kézfogásra nyújtotta. Fel kellett feküdnie a papírlepedős ágyra. Otello egy darabig a fenekében vákát is nyomkodott, jött, hogy összepisél magát, aztán a fütyét vizsgálta, kérdően nézett rá. Mi ez? János a fütyére nézett, látta, hogy az apró roncsomó a nagy érdeklődésre való tekintettől még el sem pirult. Nem lehet palesztin, hiszen nagyon is sötét afrikai, nyugtatta magát János, mert rögtön rájött, hogy az orvos az őr szerszámának fitymátlanságáról érdeklődik. Zsidónak néz engem? Gyerekkori baleset magyarázta. Az orvos is rájött, hogy érdeklődése nem helyén való, mert ahhoz semmi köze, hogy a páciens körülmetélte vagy sem. János miközben a papírtörölközővel igyekezett megszabadulni a seggébe kent vazelintől, és fél fülel az orvos megnyugtató mondókáját hallgatta arról, hogy különösebb baj nincs, magában azon morfindorozott, hogy miért éppen most nyugdíjas korában néztek őt körülmetéltnek. Hátrányom ebből nem származhatott, hiszen a háború után történt, mikor már nem üldözték a zsidókat. De lehetett volna előnyömre, miért nem használtam ki? Megfoghatatlan, hogy miért nem akart zsidóvá válni, amikor fordítottját ennek nem csak az idősebbek elbeszéléséből hallotta, hanem maga is gyakran tapasztalta. Megmutatta a pisztolyát, a budiban tartotta. Pokálokra gabajodott acélkék legyek lódtak le a budi mennyezetéről, és kicsi fehér lemez darabok formájában hullott a méz. Tenyérbe simuló fegyver volt. Nem gyerekjáték. És nekem megmutatta golyókat is. Akkor már pattanásos volt, hegyes álló, csontos arcán két olyan lyuk, amilyen másoknál csak slukkolás közben láthat az ember. Éppen akkor fejeződött be a háború. A város végén fenn a domboldalon gyatra tejnek legeléztek. Ha nagyon akartam volna, odaadja a pisztolyt egy fogantyús kukkerét. Ragyogó idő volt. Az apja valamiféle tisztviselő, később gyógyszertárban dolgozott. Egy falusi ember sajtot hozott neki, láttam, hogy jó érett a sajt. Kérvényt írt a falusi ember helyett. Szép cirkalmas betűkkel teleit vagy két lapot. A fia is gyönyörűen írt. Gimnáziumba járt, simléderes bársonysapkája, serkenő bajusza, hegyes óra is, ijesztően nagy ágyúja volt. Az apja folyton ivott, szeme fénylett, arca vörös vérrajzi térképet hasonlított. Belehalt valami betegségbe. A fiút szörnyűködve nézték óriási buzogányát, és felnőttként tisztelték. Az anyja időként kirohant a patakpartra. Megölöm magam, ordítozta. Egyszer láttam, hogy a fürdőruhájából vörösebb szőke pamacsol kifelé. A patakban néhol téldig ért a víz, de tavasszal jöttek az áradások. Láttam, hogy úszott a hullámok tetején a malacokkal tele disznó. Az érettség előtt kimaradt a gimnáziumból. Elment katonatisztnek. Nagyítás. Osztálytársai mesélték a 10 éves találkozójukon, hogy valakik azt mesélték róla, hogy egyszer azt kérdezte valakitől a Deák Ferenc utcában, nincs-e szüksége arany pecsétgyűrűre, mire az illető azt felelte, hogy éppen szüksége van, mire ő pénzt vasalt ki belőle, és bement az egyik ház kapuján. Átjáróház volt. Kiment a másik kapu. Senki sem tudja, hogy az illetőnek végül is lett-e valamikor pecsétgyűrűre, vagy sem. Bajuszkás Snájdi katonatiszt volt. Egyszer láttam rajta a csillagos válpántos ruhát. 3 vagy 4 csillaga volt, pontosan már nem emlékszem. Az anyja magára kapta a katonakabátot, fejbe nyomta a tányérsapkát. Láttam, hogy boldog. Nagyítás. Akkor magához rendelt a parancsnok, akinél egy nagyobb parancsnok is volt, és ők ketten rábízták a fontos küldetést. Még aznap éjjel ledobták ejtőernyővel. Túl a határon. Válogatott csapatával kiszabadítottak egy embert, és visszatértek a megadott útvonalon. Kezet fogtak vele, előlüttették. Sima arca volt, a pattanás helyeken tűz égett, sárga forradásait fagyúzsírba ította. Kicsinyítés. Leszerelték. Rábíztak egy épületanyag raktárt. Az anya hisztizett. Mondta, hogy a fiát italozás miatt menesztették. Pedig kaphatott volna még csillagokat és kitüntetéseket. Ezt is nekem mondta. Láttam, hogy kapaszkodik. Fején vörösse szőke pamacsok lógtak össze-vissza. Újjai nikotinosak. A raktárból elbocsátották, és megbocsátották, hogy lopott. Később tisztviselősködött, részegeskedett, és ült is valamennyi. Szóbőség általunk felüli volt, szépen beszélt az emberekkel. Akkoriban egyszer sem láttam részegen. Józanos sem. Nagyítás. Végre találtam egy magamnak való asszony, mondta. Új életet kezdek, családot alapítok, a munkámnak élek. Ezt nagyon szépen mondta. Aztán elvigyorodott. Láttam, hogy fogsora hiányos. Törölközőt sem kell kötnem, mondta vigyorogva. Hajolajtól csillogott a fejbőre. A feleségét és a fiát sohasem látta. Nem is tudom, mikor váltak el. Az építő telepen, ahol kiköltözött, elnézték neki az italozást. Minden építő telepen hosszúak és hidegek a telek, nyáron pedig sok a por. Szervezete nem bírta. Később kivették a félgyomlát. Sohasem volt kövé. Pecsétgyűrűt viselt. Nagyítás. A szomszéd asszonya mondta, hogy fiatal lányok jártak hozzá. Mocskos sajhák, erősítette egy másik asszony. A gégéből cső állt ki, és raktapasszal volt a bőréhez rögzítve. Beszeszelt, és kirántotta a csövet. Nem igaz, mondta az egyik szomszéd. A kapuajban evert, a mentők vitték el. Lakásában az ágybetéten is egy piszkos törülközőn kívül már semmi sem maradt. A villanyt, mert nem fizette, hónapokkal azelőtt levágták. Nagyítás. Véletlenül találkoztunk a piac közelében. Éppen sorban álltam vaért. Add át üdvözletemet a szüleidnek, mondta. Fényesre koptatott zakót és egészen kicsi bogra kötött nyakkendőt viselt. A sor, mintha a betonba öntötték volna. Beszélni szeretnék veled egyszer, így mondta. Befejezetlenül hagyta a mondatot. Csillogott a haja brillantintól. Láttam rajta, hogy túl van már a 40-en. Halálát nem jelezte apró hirdetés, nem is volt temetése. Az egyik szomszédasszonyától tudom, hogy nincs többé. Lakásának ajtaja nyitva maradt. Vajon mit akart nekem mondani? Nagyítás. Mindenki után marad valami. Azon a nyáron általában tényleg szép volt az idő. Gyurinak hívták. Tényleg hatalmas dákolya volt, és amikor megdagadt, úgy állt felfelé, mint a cöveg. Ha elengedte, a hasát verte. Kicsi és félhomályú szobájukban félkörbe állította a szomszédban lakó fiúkat, és habzó farkából mindenikünkére csepegtette, a maradékot a szekrény és a fal közötti résbe lövelte. Le kellett húzniuk a makról a bőrt. Jánosnak nem ment. Otthon gyakorolta. Sehogy sem sikerült. Egyszer aztán az elkékült magban nyilaló fájdalmat érzett. Másnap sárga karikában gennyesedett fitmájának vége. Jó hétig mosogatta, mert újra és újra begennyesedett, az apja durva katonaruhájából szabott rövid nadrágja dörzsölésétől. A vége az lett, hogy falosszának vársonyos vörös makja fitma nélkül csupaszul lógott a világba. Nem gondolt vele, nem dugdosta, nem takargatta, nem szégyelte. Iskolában, közfürdőben, az uszodában, a foci edzések utáni közös zuhanyozáskor, de még katonáskodása idején sem keltett vele érdeklődést. A nők nem találtak benne semmi kifogásolni valót. Otello kérdése későn jött. Körülmetéltségével már nem kezdhetett új életet. Pedig a benne felhalmozódó együttérzés következtében olykor nagyon vágyott már arra, hogy valaki őt is lezsidolja.